betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Amikor szerelmesek vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy egy véget nem érő rózsaszín köd vesz minket körbe, hogy ennél boldogabbak már nem lehetünk. Azt is lehetne mondani, hogy megszűnik körülöttünk a világ, és csak a szerelemre és az imádott személyre tudunk gondolni. Minden bizonnyal a legtöbben átélték ezt az érzést, de felmerül a kérdés, hogy ilyenkor mi is játszódik le az agyunkban, a szervezetünkben. Minek hatására érezzük azt, amit éppen érzünk, illetve milyen hatásai lehetnek ennek, vagy éppen ennek az ellentétének, egy esetleges szakításnak. Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai Valentin napi medicinában. Témánk a szerelem kémiája. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Domokos Lajos, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház elmegyógyászati osztályának vezetője, pszichiáter főorvos, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy milyen folyamatok zajlanak le elsősorban a szervezetünkben akkor, amikor szerelmesek vagyunk, hogyan lehet anatómiai és vagy pszichiátriai szempontból meghatározni azt a bizonyos rózsaszín ködöt?
Először is én azzal kezdeném, hogy én orvosként és egy ilyen műsorban, medicina műsorban, ahol általában betegségekről beszélnek, ne roncsuk el ezt a műsort, az első mondatokat azzal, hogy ennek a biokémiájáról beszélünk, hanem én inkább kezdeném azzal, hogy a szerelem, vagy ez az állapot, ez a lelki állapot, az nem egy betegség, hanem úgy, hogy egy barátom, kollégám fogalmazta nemrég, ez az emberiség közkincse. Ez egy ajándék, az életnek egy csodálatos ajándéka és értéke, ami semmiképpen nem patológiás és nem nevezhető betegségnek. Azért hangsúlyozom ezt ki, mert két héttel ezelőtt, amikor beszélgettünk erről egy kollégámmal egy podcastben, akkor én nagyon akartam ezt a vonalat képviselni, hogy a szerelem az egy megváltozott tudatállapot, és hogy abban vannak pszichotikus, majdnem pszichotikus elemek, és akkor a visszajelzésekből okulva én most inkább nem erre tenném a hangsúlyt, hanem ennek pontosan a szépségére, az értékére, és erre a csodálatos közkincsre, amiben mindannyian remélhetően, vagy amit mindannyian remélhetően átéltünk, megtapasztaltunk, és én most erre tenném a hangsúlyt. De válaszolva a kérdésére is, nyilván ennek a csodálatos élménynek, amit átélhetünk a szerelem kapcsán, ennek megvan a biológiai háttere, és az agyban valóban vannak olyan neurokémiai elváltozások, amelyek ebben az állapotban kimutathatók. És ha ezt így közelítjük meg, akkor én három nagy szakaszra osztanám fel mondjuk így a szerelmet, ami egy picit ennél még több is lesz ez a három szakasz. Az első szakasz, ami a legösztönösebb és a legbiológiaibb meghatározottságú, a legtestibb vagy legérzékibb meghatározottságú, az a szexuális vágy, aminek főleg a szexuális hormonok, a tesztoszteron, férfinemű hormon, illetve a nőkben az ösztrogén, a jelenléte, a meghatározója, illetve endorfinok, amelyek az agyban, mint ahogy a neve is mutatja, ilyen be a szervezetünk által termelt boldogsághormonok, és ezekkel árasztják a testet, illetve az agyunkat, és akkor átélünk valamit, átéljük azt, amit úgy hívunk, hogy szexuális vágy, ami nagyon rövid lehet, nagyon intenzív lehet, és ez is, azt kell mondjuk, hogy ez is része a szerelemnek, aminek a csúcsa tulajdonképpen a szexuális vágy legintenzívebben megint formája az orgazmus. Na most a következő szakasz is talán ennél fontosabb, az a szenvedélyes szerelem, ahol nem az ösztönök dominálnak, hanem a jól megalapozott érzések, vagy a szenvedély, így is hívjuk ezt, hogy a szenvedélyes szerelem, amely hosszabb, ami nem percek vagy órákig tart, hanem akár évekig is. Itt a legfontosabb hormon, ha már biokémiailag nézzük ezt a folyamatot, az a feniletilamin, amit úgy is hívnak, hogy szerelem hormon, és a dopamin, ami a jutalmazási rendszernek az egyik hormona, ami fenntartja azt az állapotot tulajdonképpen, amire mi azt mondjuk, hogy szerelem, vagy szerelmesek vagyunk, ami időben körülbelül ugyan 2-2,5-3 évet tart. Ezt is ismerjük, ugye az emberiség, hogy az a szenvedélyes, lángoló szerelem, az a rózsaszín köd, az körülbelül eddig tart. És akkor a harmadik szakasz az az elkötelezett szerelem, amit egy oxitocin és egy vazopresszin nevű hormon, most nem azt mondom, ezt tart fenn, de hogy óriási szerepe van benne, ez pedig főleg, ez nem annyira érzelmi, nyilván itt is fontos az érzelmi elkötelezettség, de hogy ez már szinte döntés kérdése, ami hosszú évek, akár évtizedekig, vagy akár életen áttartó szerelem. És akkor így lesz abból a szenvedélyes vágyból, ami akár percek, órákig lángol, vagy tüzel, aztán átmegy a szenvedélyes szerelembe, ami évekig, és az elkötelezett szerelem, amit hangsúlyozok, hogy ez egy döntés, és ennek akár nem csak lelki, hanem spirituális vonatkozása is van. Ugye a szerelmet azt spirituálisan is megbélyegezzük, ott lehet az elköteleződés, ahol ember vagy társadalom és Isten előtt is elköteleződünk, és ez egy nagyon komoly döntés. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy a szerelem, ami a kapcsolati, a férfinő kapcsolati dinamikának a talán a legszebb záloga, az egy ilyen nagy kép. A percekig tartó, nagyon intenzív átélt érzelmi vágyakozástól eltartó, az élethosszígan tartó, elkötelezett, már lecsendesítette nagyon mély szeretetig.
És valóban, doktor úr, ahogy ön fogalmazott itt a beszélgetés legelején, a medicinában több ízben beszélgetünk betegségekről, de nem is szeretném én azt állítani, vagy arra utalni esetleg, nehogy a tisztelt hallgatók félreértsék, hogy a szerelmet ebbe a kategóriába soroljuk be. Viszont amit érdekes volt számomra, hogy említette az agy jutalmazási rendszerét, hogy akkor ez hogy is kapcsolódik a szerelemhez? Hogyan jutalmaz az agy minket, vagy esetleg a párunkat akkor, amikor szerelmesek vagyunk?
Hát a jutalmazási rendszer az főleg a dopamin nevű neurotranszmitterhez, vagy ingerülőt átvitő anyaghoz köthető. És ez az anyag, ami akkor termelődik, amikor valami nagyon pozitívan átélésünkben érzelmünk, valami nagyon pozitív hatást élünk mi meg szubjektíve. És hogyha ez ismétlődik, akkor az agy ezt jutalmazza, és ha többször ismétlődött és jutalmazta, és mi átéltük azt a nagyon pozitív élményt, akkor az agyunk ezt szeretné újra átélni. És ha ezt nem kapja meg, akkor jön az a sóvárgás és a szenvedés. Tehát ebből a szempontból nézve, akkor ez olyan, mint egy függőség. Nyilván nem akarok ebbe az irányba menni, ez megint a patológia része, de a valósághoz, illetve a nagy képhez hozzátartozik ez is. Hozzátartozik a szerelemnek az az árnyoldala, hogy a szerelemnek múlnia kell, a szerelem elmúlik, és amikor elmúlik a szerelem, akkor nagyon tudunk szenvedni. Nagyon-nagyon tudunk szenvedni. Gondolom, ezt is átéltük mindannyian. Mert pont az a jutalmazási rendszer, ami előtte bejáratódott, és nap mint nap ugye megkaptuk azt a átélt élményt, ami számunkra nagyon jó, aminek a hátterében most, hogyha nagyon-nagyon kiélezem, akkor ez a dopamin nevű hormon és a feniletilamin nevű hormon van, és hogyha ez egy nagyon jól működő, bejáratott rendszerre válik, és azt mondjuk, hogy szerelmesek vagyunk valamennyi ideig, egy évig, két évig, három évig, valamennyi, és utána, ha ez elmúlik, akkor nagyon nagy szenvedéseket tudunk átélni, illetve közben is tudunk féltékenyek lenni, tudunk szorongni, tudunk olyan negatív érzéseket is nagyon intenzíven átélni, amit, ha nem lennénk szerelmes, akkor nem élnénk át olyan intenzíven. Tehát sajnos a rózsaszín, most sajnálom, hogy egy kicsit ilyen ünneprontú vagyok, de lehet, nem tudok most kilépni ebből a szerepből. Én orvosként, hogy a rózsaszín szemüvegen nézve, vagy rózsaszín ködve nézve a világot, sajnos mi arra vagyunk kondicionálva, hogy vagyunk kiképezve, hogy egy szürke szemüvegen nézzük a világot, és keressük azt, ami patológiás. Sajnos ez is része a szerepnek. Mondom, nem akarok ebbe az irányba elmenni, de úgy gondolom, hogy említésre méltó ez is.
És pont ehhez kapcsolódik az, hogy sokan állítják azt, hogy ha egyszer a szerelem befészkelte magát az agyba, akkor az egy életen keresztül ott is marad. Lehet igazság ezen állítás mögött, vagy csak egy mondva csinált legendáról van szó?
Én azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen. Már abból indulok ki, hogy ha valaki átélte az igaz szerelmet, amit most így nevezek, akkor az egy olyan mérce, az egy olyan szint, amit utána amire az ember utána vágyik, hosszú távon, akár életre szólóan emlékezni fog erre. Ezt a művészetből tudjuk. Tehát, hogyha a művészeti szempontból nézzük a szerelmet, és szerintem az egy sokkal-sokkal szebb szempont, én szerettem is volna jelezni, csak már megbeszéltük ezt a beszélgetést, és utólag jutott eszembe, hogy igazából egy irodalmát, egy költőt, egy dramaturgot kellett volna meghívni erre a beszélgetésre, mert ő tud szépen beszélni a szerelemről, és a szerelemnek a szépségeiről beszélni. És én nagyon-nagyon szeretem azt az irodalmat, vagy a költészetet, vagy akár a zenei irodalmat, vagy festészetet, ahol művészileg van ábrázolva a szerelem. És az, amire rá tetszett kérdezni, hogy az egy életre szóló élmény, és az soha nem törlődik ki a memóriánkból, vagy az emlékünkből, én azt gondolom, hogy igen. Nézzük meg a költőket, nézzük meg, mondjuk eszembe jut Nagy Lászlónak a kiviszi át a szerelmet foga között, kiviszi át a foga között tartva a szerelmet a túlsó partra, 10-11-es lettem, amikor a magyar tanárnőm azt mondta, hogy ez a legszebb szerelmes vers. Akkor mi nem tudtuk. És később, 20 évesen, akkor jöttem rá, hogy valóban a magyar költészet legszebb sora lehet. Mert a túlsó part az lehet a másik ember, lehet a párunk, hogy át tudjuk elvinni a szerelmet, a fogunk között tartva. Nekem az a kép ugrott akkor be, vagy ugrik be most is, mikor a kutya, bedobunk valamit a vízbe, egy kis labdát, és a kutya beúszik, és a foga között hozza ki, vagy viszi át a túlsó partra, mert a keze és a lába el van foglalva az úszásra, tehát a foga között. Ilyen a mi életünk is most ebben a rohanó világban, le vagyunk terhelve, rohanunk, és a fogunk között tartva, tehát egy túlélésszerűen valami nagy energia befektetéssel tudjuk csak fenntartani a szerelmet, ami egy óriási érték vagy ajándék az életnek, de hogy nagyon-nagyon meg kell küzdeni érte. És még mondhatnék sok verset, de nem szeretném most ezzel rabolni az időt, de hogy nagyon-nagyon igennel válaszolok a feltett kérdésére.
És mi a helyzet azzal a bizonyos bűvös első szerelemmel? Valóban képes ez hosszú távon megváltoztatni az embert, bizonyos értelemben az agyi működést, mert ezt is sokan állítják?
Igen, én azt gondolom, hogy igen. Most ez is egy kicsit Egy kicsit árnyoldala ez megint a szerelemnek, ha én ezt orvosként nézem, elmegyógyászként nézem, akkor az a rózsaszín köd, az elvarázsolt állapot, arra, ha visszatekintünk, most természetesen nem minden esetben, de szerintem én egy szűkebb réteget látok, ugye én kevésbé az egészséges és boldog embereket látom, tehát orvosként hozzám azok az emberek kerülnek, vagy hozzánk a kórházba azok az emberek kerülnek, ahol valamilyen összeomlás, vagy valamilyen betegség áll, de ugyanezt látjuk is sajnos, ami szemünk erre áll rá. Tehát az elvarázsolt állapot, amit a népi mondák úgy hívnak, hogy ugye elvakított a szerelem, vagy a szerelem sötét verem, vagy őrülten szerelmesek vagyunk. Ezek mind azt mutatják, hogy van a szerelemben, a szerelemnek annak a nagyon intenzív szakaszában vannak olyan komponensek, amelyekre, ha utólag ránézünk, akkor azt mondjuk, hogy hogy lehettem ilyen, hogy láthattam én ezt így, vagy hogy döntettem én így. Sajnos van ennek egy ilyen komponense, akkor, ha a szerelem nem teljesedik be, és nem lesz belőle igazi szenvedélyes szerelem, majd pedig egy elköteleződés. Mert ha az nagyon szépen ugyanabban a kapcsolatban folyamatosan végig, akkor ezt visszatekintve, akkor ezt nagyon szépnek, pozitívnak és csodálatosnak írjuk le. Ilyen is van. Nagyon sok is szeretnénk, hogy ilyenek legyenek a kapcsolatok és a szerelmek, de nyilván van egy olyan, hogy egy nyilván ennek van olyan kimenetele, hogy nem így végződik, és akkor az a rózsaszín köd, amit ha szakmailag nézek, akkor azt úgy is mondhatnám, hogy az az érzékelésnek egy zavara. Nem azt mondom, hogy hallucináció, de mindenképpen azt a személyt, akiben szerelmes vagyok, azt sokkal szebbnek, vonzóbbnak látom, mint x év múlva, ha már nem vagyok bele szerelmes, illetve az én gondolataim túlértékelődnek, és másképp értelmezem az ő személyét, pont azért, mert én azt gondolom, hogy ez egy megváltozott, egy enyhén megváltozott tudatállapot, most inkább így fogalmazok, nem nevezem ezt patológiásnak, vagy semmiféleképpen betegségnek, de hogy az érzékelés és a gondolkodás ezekben az esetekben megváltozik, az biztos. Úgyhogy van ennek egy ilyen árnyoldala akkor, ha a szerelem nem teljesedik be, illetve nem hosszantartó.
Doktor úr, a műsorra készülés közben találkoztam egy érdekes témával, egy érdekes gondolattal, ami több helyen is megjelent különböző szaklapokban, különböző cikkekben, mégpedig, hogy amikor szerelmesek vagyunk, akkor bizonyos képalkotó technikákkal ez kimutatható. Egyrészt valóság, másrészt, ha igen, akkor ezt hogyan kell elképzelni, hogyan lehet kimutatni azt valakiről orvosi szempontból, orvosi eszközökkel, hogy szerelmes?
Hát így specifikusan kimutatni, hogy valaki szerelmes orvosi eszközökkel, és csak ilyen célra kimutatni, általában ez nem a kutatás tárgya vagy célja, de nyilván folytak és folynak olyan kutatások, amelyek vizsgálják agyi képalkotó eljárásokkal, illetve hormonális vizsgálatokkal azt, hogy mi történik az agyba, amikor szerelmesek vagyunk. És úgy, ahogy az előbb is mondtam, hogy a percepció, tehát az érzékelés enyhén megváltozik, illetve a gondolkodás megváltozik. Ha képalkotó eljárásokkal nézzük az agyat, amikor nagyon szerelmesek vagyunk, akkor azt látjuk, egy olyan képet látunk, mintha egy kicsit pszichotikusak lennénk. A pszichózis, az igazi pszichózis, ami már egy nagyon komoly, megalapozott betegség, annak az a két fő pillére, hogy téves érzékelés, tehát hallucinációk, tehát olyan dolgokat látok, amelyek nincsenek, olyan dolgokat hallok, amelyek nincsenek, illetve téves gondolkodás, tehát olyan dolgokról vagyok meggyőződve, amelyek a társadalom vagy a többség számára nem igazak. Na most a szerelemben, vagy amikor szerelmesek vagyunk, akkor nem ez van, de ez egy ehhez hasonló állapot. Az érzékelés megváltozik, tehát nem halucinálok, de amit látok, azt jóval szebbnek, csodálatosabbnak látom, mint aminek láttam annak előtte, vagy látom majd annak utána, és a gondolkodásom, a véleményem az egy úgymond túlértékelt, felülértékelt vélemény, egy fokozott véleményé válik a másikról. Tehát hajlamos vagyok nem látni meg a hibáit, nem látni meg azokat az dolgokat, amelyek később számomra zavaróak lesznek, és jóval fölülértékelem, értékelhetem az ő személyiségét, vonásait, mint amilyen az valójában. Tehát, hogy ez megint árnyoldal a véleményem szerint a szerelemnek, illetve akkor válik ezzé, ha a szerelem elmúlik. Hát tessenek megnézni a valóságban, mit történik. Ugye van egy szerelmes pár, együtt vannak, csodálatosan átélik a szerelmet, és azt mondjuk, hogy szeretik egymást, megértik egymást, és ebbe az állapotban jól vannak, és ha ez elmúlik, akkor nem átlagossá válnak egymás számára általában, hanem követ békát, és a lehető legrosszabb és leggonoszabb dolgokat mondják egymásra, és követik el egymással. Hát, hogy sajnos ez is igaz. Elegészen addig, hogy szerelemből, vagy szerelem féltésből gyilkosságok és öngyilkosságok történnek. Tehát, hogy sajnos ez is. Én azért mondom ezt, mert a nagyképnek ez is része. És ha már engem hívott meg ebben a műsorban, akkor én nem tudok kivetkezni ebben a szerepből orvosként, mert hogy én napi szinten és főleg ezzel találkozok. Hozzánk nem jönnek, én hozzám nem jönnek olyan emberek, akik szerelmesek és csodálatosan jól érzik magukat a párjukkal, esetleg ilyeneket csak látok, és köszönünk, vagy örülök ennek, de hogy sajnos most hivatásomból adódóan én ennek az árnyoldalát látom. Erről most megint Valentinnak nem gondolom, hogy erről kellene sokat beszélni, de ha már rákérdezett, akkor megemlítettem.
Fogunk beszélni, akármilyen ünneprontó is a kérdés a szerelmi csalódásokról, a bánatról és ennek a következményeiről, de azelőtt engedjen meg még egy kérdést, mert hogy én olvastam azt is, hogy a szerelem, amikor szerelmesek vagyunk, ez a tény, ez az érzés, ez képes csökkenteni a szerotonin szintünket. Elsősorban akkor arra kérném, hogy mondja el, hogy mi is az a szerotonin, miért van erre szükség, illetve azt is, hogy mi történik abban az esetben, hogyha a hosszabb távon tartósan alacsonyan marad ez a szint.
A szerotonin az valóban csökken az intenzív, tehát amikor szerelmesek vagyunk, akkor a szerotonin szint csökken. Azért csökken, mert a normálhoz képest, az alapszinthez képest jóval megemelkedik a dopamin szint, a feniletilamin szint, és az hozza ezt az euforikus állapotot. És a szerotonin szint ebben az esetben csökken. És ezt abban az esetben nem érezzük csökkennek. Ugye a szerotoninról, ha beszélünk, a szerotoninnak a depressziós állapotban van szerepe. Tehát a szerotonin úgy definiáljuk mi a depressziót biokémiailag, hogy egy szerotonin szint csökkenés, egy szerotonin szint deficit okozza, illetve van a depressziós állapot hátterében. És amikor szerelmesek vagyunk, akkor csúcson van a dopamin, az endorfinok és a feniletilamin, és átéljük ezt a lángoló, forró szerelmet. És a háttérben észrevétlenül valamilyen bonyolult mechanizmus révén a szerotonin szint csökken. De akkor nem érezzük át, nem éljük át a depressziót, nem, valami teljesen más állapotban vagyunk, ez enyhén megváltozott tudatállapotban. És a szerotonin szint csökkenés átérésének akkor lesz szerepe, amikor jön a fájdalmas szakítás, és akkor nem az alapszintre térünk vissza, ahol voltunk a szerelem előtt, hanem három emelettel lejjebb. És az a kínok kínja, ugye az a szenvedés, hogy vége a szerelemnek, hogy elhagyott a szerelmünk. És ezért van, ez magyarázza azt, hogy jönnek ilyenkor a nagyon mélyen átélt lelki fájdalmak, öngyilkosság, nemrég hallottam, hogy kettős gyilkosság, tehát a pár, mivel nem tudta megélni a szerelmét, úgy döntött, hogy akkor mindketten halljunk meg prómaiz és sülde, tehát hogy benne van ez a mitológiában és a művészetben, az irodalomban, vagy a szerelem féltés gyilkosság. Tehát, hogy, és ez a magyarázat annak, hogy ilyen nagyon-nagyon mély állapotra tudunk kerülni, hogy eleve a háttérbe egy szerotonin deficit van. Tehát sajnos ez egy árnyoldala a szerelemnek. Ez is akkor védhető ki, ha a szerelem hosszantartó. És ez az nagyon intenzív szerelmi állapot átmegy egy hosszantartó kapcsolatba, egy kötődési és hosszú távon akár életre szóló kapcsolatban éli meg a pár, akár ezt az intenzív szerelem elmúlását, ami átmegy egy letisztultabb szeretetté, kapcsolattá, biztonsággá. És akkor nincs az, akkor nem okoz problémát az, hogy az intenzív szerelem átérésében mondjuk szerotonin hiány van. Nem probléma, az helyreáll.
Hogyan lehet kigyógyulni egy ilyen szerelmi csalódásból, vagy hogyan állíthatjuk vissza a normális működésbe az agyunkat, a szervezetünket? Milyen módszerek vannak erre orvostudományi szempontból, annak érdekében is, hogy egy-egy szerelmi bánat, szerelmi csalódás esetén senki ne menjen el a falig, azaz ne menjen el az öngyilkosság, gyilkosság szintjéig, amiről az imént beszélt?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én nem tudok erre válaszolni. Tudom, hogy nem tudok válaszolni, mert gondolkoztam ezen, illetve sokszor gondolkozunk kolléganőimmel ezen, amikor hozzánk bekerül, általában ugye öngyilkossági kísérlet túlélteként kerül be hozzánk a kórházba valaki, és akkor mi beszélünk erről, vagy próbálunk ötletelni, hogy mi kellett volna történjen ahhoz, annak a fiatal fiúnak vagy lánynak az élet, vagy nem fiatal, lehet középkorú, vagy idős, ezt is hangsúlyozom, sajnos olyan is találkozunk, hogy valaki 70 évesen ugye meghal a párja, egyedül marad is, öngyilkos lesz, tehát hogy ez nem csak a fiatalok problémája. Hát nem tudom, ez egy nagyon nehéz kérdés, én szerintem is, én nem tudok egyetemű választ adni, hogy mi kellene ahhoz történjen, hogy ne menjünk el a falig. Piszkosul tud fájni ennek a szerelem érzésnek, vagy ennek az intenzív élménynek az elvesztése. Hát valamilyen helyes önértékelés, az biztos, hogy fontos szerepet játszik. Ami még nagyon fontos szerepet játszik, és látjuk, hogy látjuk a praxisban, tapasztaljuk azt, hogy szerepe van, az a spirituális értékek, amikor valaki a saját személyén túl, a saját önértékelésén túl lát, vagy rendelkezik olyan értékkel, ami túlmutat önmagán, ez a hit, vagy az Istennel való kapcsolat, ami segít ezen átviselni. Amikor azt gondolja és hiszi, hogy az élete fölötti döntés az nem az ő kezébe van, hanem ezt átadta Istennek, és akkor bármennyire is szenved, vagy fáj neki ez, ő tudja, hogy az életéről nem dönthet. Tehát, hogy valami ilyesmi. A másik pedig egy szociális háló, ami ott van körülbelül, hogy nem maradjon egyedül az ilyen ember. Tehát, hogy a testvérei, rokonai, gyerekei, szülei legyenek ott mellett, és az a háló, az a szociális háló, az a baráti, a családi kör, ami ott van mellett, az sokszor egy ilyen nehéz helyzetben az megtartó erő. Ez mind szerepet játszik, de egy egyértelmű receptet erre nem tudnék adni, és a legkevésbé, és csak utoljára mondom, az, amit mi csinálunk, annak van talán a legkevesebb szerepe, hogy behozzák hozzánk a öngyilkosság túlélőt, és mi pótoljuk a szerotonin szintjét. Hát persze, ez is fontos, de hogy mit tudunk mit csinálni? Ezt tudjuk csinálni, és biztonságos környezetben legyen, és azt a pár napot, hetet, amíg ott van a kórházban, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogyha valaki ezt túléli, akkor túl azon, amit mi teszünk, valahogy az életösztön, vagy az isteni kegyelem, az valahogy helyre teszi ezeket a dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy nem a mi munkánk, és nem a mi szerotonin szintpótlásunk oldja ezt meg, hanem valahogy ezek a dolgok helyre jönnek. És azt látjuk, hogy harmadik, negyedik nap ezek az emberek azt mondják, hogy milyen butaságot csináltam. Persze, fáj, meg minden, de azért nem kellett volna ezt csináljam. De ez biztos nem annak köszönhető, hogy mi adtunk egy tablettát. Én így gondolom.
Beszélgessünk arról is, hogy valóban képes akkor a szerelem egyfajta függőséget okozni, és amikor kimondom a függőség szót, eszembe jut az alkoholizmus, a kábítószerhez való függőség, hogy az alkoholista, ha nem issza meg az adagját, akkor elkezd remegni a keze, akár ez is egy példa lehet, a kábítószer elvonásnak más hatásai, mellékhatásai lehetnek, de akkor mit jelent az, hogy a szerelemtől vagyunk függők, mert gondolom, hogy azt nem ilyen pejoratív értelemben kell érteni, nem pejoratív értelemben kell rá gondolni.
Hát én is így gondolom. A szerelemre nem ilyen módon kell gondolni és nézni, mint ahogy a függőségekre, a klasszikus nagy függőséget nézünk, akár alkoholfüggőség vagy drogfüggőség, semmiképpen nem ilyen szinten gondolok erre, hanem én azt gondolom, hogy ha egy picit hátra lépünk, és úgy nagyban nézünk rá, akkor erre úgy kellene nézzünk, mint ahogy a levegőre, a légzésünkre gondolunk. Tehát ha az oxigénre, vagy a levegőre úgy is tekinthetünk, mint egy függőségre. Ugye, ha nem kapjuk meg, próbáljuk ki, 3-4 percig ne lélegezzünk, és meghalunk. Hát függő vagyunk a levegőtől, igen. De mégsem mondjuk soha, hogy függő vagyok, mert lélegzem. Na, ilyen értelemben, ha ezt a, és most nem feltétlenül ezt a forgó szerelmet hoznám előtérbe, hanem azt az egészséges kapcsolatot, ahol én megélhetem ezt, ahol én megélhetem a szerelmet, ahol megélhetem az intimitást, ahol én megélhetem a szeretetet, ahol én megélhetem azt, hogy elfogad engem valaki, és én is elfogadok valaki, tehát hogy ez egy sokkal komplexebb hálóba ágyazva, én azt mondom, hogy egy kapcsolat, és ha így nézem, akkor úgy, ahogy a levegőt felhoztam analógiaként, így azt mondom, hogy igen, hát függők vagyunk, mert hogyha magányba kerülünk, akkor nagyon tudunk szenvedni, és nagyon el tudunk menni a falig. Ha viszont kapcsolatban vagyunk, ahol megérjük az örömet, a boldogságot, néha negatív érzéseket is, a szorongást, a megbántódást, de valahogy megbocsájtunk és tovább lépünk. Na, ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy az embernek, hogy az ember ilyen szempontból legyen kapcsolatban, mert ez az egészséges testi, lelki, szellemi életnek a hosszú távú kibontakozásának ez szinte követelménye. Tehát ilyen értelemben lehet beszélni a szerelemről, mint függőségről, de ez semmiképpen nem egy betegség, vagy nem egy zavar.
Hogyha itt már az imént említette a kapcsolat szót, vagy elhangzott ez is, ugyanaz a szerelemhez, vagy a szerelembe való függőség, mint egy párkapcsolati, egy kapcsolati függőség?
A kapcsolati függőség, amikor már azt mondjuk, hogy párkapcsolati függőség, akkor az alatt mi már valamilyen beteges függőséget értünk. Mert azt gondoljuk, hogyha, és ilyenkor arra gondolunk a leggyakrabban, amikor, mondom a tipikus példát, van egy alkoholfüggő férfi, aki már majdnem elment a falig, tehát azt jelenti, hogy több éve masszívan alkoholizál, ennek már megvannak a nagyon evidensen látható következményei, úgy testi, tehát máj funkciócsökkenés, akár májcirrózis, idegrendszeri leépülés, munkahelyvesztés, intellektuális, tehát kognitív, tehát gondolkodás és érzelmi, mindenféle enyhe vagy közepes zavar, tehát nagyon-nagyon messziről látszik, és ilyenek azt mondjuk, hogy ő egy alkoholfüggő beteg, és akkor van mellette egy társ, aki úgy viselkedik mellette, mintha ő függő lenne a társától, és arra mondjuk mi, hogy társ vagy kapcsolati függő. Mert nem értjük, sokszor nem értjük, és nagyon sokszor a társadalom is, és mi is szakemberként azt mondjuk, hogy hát lépjen ki. Minden, fel tudunk sorolni 10 nagyon komoly érvet arra, hogy lépjen ki, és ő nem lép ki, mint egy függő, ugye, mint az alkoholista, mondjuk, hogy tegyen le, ne igyon, holnap is iszik. És nem értjük, hogy miért, pedig tudja, hogy ennek milyen súlyos következménye voltak már eddig is, és lesznek továbbra is. Függő, nem tudja letenni. Na, ugyanúgy a társ nem tud kilépni. És ennél még tovább megyek egy lépéssel, ha nagyon sokszor azt látjuk, hogyha a párja valamilyen oknál fogva mondjuk meghal, akkor egy következő kapcsolatban egy ugyanilyen párt választ. És akkor erre mondjuk, hogy ez egy patológiás, ez egy beteges személyközi függőség, ami betegségnek, ami egyáltalán nem tartalmazza az egészséges párkapcsolat, ami a szerelemre, vonzódásra és azokra a szép valentin napi élményekre vonatkozik, amit pozitívnak kitélünk meg.
Doktor úr, nagyon kevés időnk maradt már, összegezzünk. Hogyan lehetne akkor összefoglalni a szerelem kémiáját, illetve mire figyeljünk oda, mire érdemes odafigyelni, amikor szerelmesek vagyunk, hogy ne az egészségünk lássa ennek a kárát?
Hát igazából túl a kémián, és ha eddig kicsit beszéltünk a kémiáról, akkor én most itt le is zárom. Én azt javaslom magamnak is, és a hallgatóknak is, hogy törekedjünk arra, illetve ismerjük fel azt, hogy egy kapcsolatban, egy szép kapcsolatban megért érzések, érzelmek, kötődés, intimitás, az életnek az egyik legcsodálatosabb és legszebb értéke, élménye, és tegyünk meg mindent, tehát hogy dolgozzunk azon, mert ez nem egy, ez ha magára hagyjuk és nem figyelünk oda és nem dolgozunk, akkor ebbe sajnos előbb-utóbb becsúsznak gubancok, nehézségek és olyan érzések, amelyek sokszor szakításhoz vezetnek. Tehát aktív figyelem, aktívan befektetett idő, elköteleződés, döntéseket hozzunk amellett, hogy teremtsük meg minden áron a feltételét annak, hogy megélhessük a szerelmet, a szép kapcsolatot, akármilyen fázisában is vagyunk ennek, akár az első évek rózsaszín ködös, mélyen átélt lángoló szerelmét, vagy akár már 10 év, vagy 20 év, vagy 30, vagy 40, vagy 50 év után, amikor már ez egy kézenfogva sétálásban nyilván meg, de az is lehet nagyon szép. Ugye látunk, gondolom, hogy önök is láttak 70-80 éves párt, akik sétálnak az utcán kézzel fogva. És ha rájuk nézünk, azt mondjuk, hogy milyen szép. És valóban szép. És ezeket az apró kis élményeket varázsoljuk be, hozzuk be az életünkbe, ahhoz, hogy a kapcsolatunkban meg tudjuk ezt a szerelemnek, ezt a nagyon sok dimenziós, színesen átélt állapotát tudjuk behozni az életünkbe, és legyünk erre nyitottak, és nem csak tudjuk, hanem tegyünk aktívan ezért. Ezt tudom magamnak is mondani, meg a hallgatóknak is.
Tegyünk aktívan a szerelemért, tegyünk aktívan a párkapcsolatért, és tegyük ezt ne csak február 14-én, hanem az év többi napján is. Legyen akkor ez a mai medicina záró gondolata. Doktor úr, elérkeztünk a műsoridő végéhez. Köszönöm, köszönjük, hogy itt volt és válaszolt a kérdésekre.
Szép jó estét kívánok!
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina. Benne dr. Domokos Lajossal, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház elmegyógyászati osztályának vezetőjével, pszichiáter főorvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Illetve ne felejtsék, este 10 órakor Farkas Istvánnal visszatérünk az Esti Tagozat című műsorunkban. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!